Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai beszélgető társam Versegi Beáta Mária nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja, a közösség Pécsi házának elöljárója, keresztény antropológus, szupervízor, coach, számos könyv és tanulmány szerzője. Egyik könyve éppen mai témánkról, a kiégésről szól. A kiégésen innen és túl címmel. Beáta nővér, hogyha van olyan, hogy valaki szakértője a kiégésnek, akkor te vagy az egyik ilyen ember, ugyanis te megélted, egy olyan 13 évvel ezelőtt jutottál el oda, hogy egy komoly kiégésbe érkeztél, utána ezt te nagyon megdolgoztad, hogy fel tudjál épülni, ami mondtad, hogy tartott úgy másfél évig intenzíven, de utána még egy pár évig, hogy tényleg dolgozni kellett ezen, terápiában, testedzéssel, stb. És utána erről írtál egy könyvet is, aminek az a címe, hogy a kiégésen innen és túl. És mivel szupervízor is vagy, coach is vagy, nagyon sok emberrel találkozol a munkádban, aki ilyesmivel küzdhet, vagy meg akarja előzni a kiégést. Te akkor egy nagyon kicsit menjünk vissza a történetedre, tudom, hogy már sokszor elmesélted, leírtad, szokták kérdezni, de hogy a hallgatók így be tudják azonosítani, hogy miről beszélünk, amikor kiégésről van szó. Te mitől égtél ki? Jó dolgoktól, rossz dolgoktól, vagy túl sok dologtól? Mik voltak ennek a jelei? És ki mondta ki, hogy te ki vagy égve?
Igen, mitől égtem ki? Hát jó dolgoktól, rossz dolgoktól, ezt így mondhatom, meg attól is, hogy túl sok, ez mindig az. Amikor beazonosítottam későbbiekben, hogy mi volt az utolsó csepp a pohárba, úgymond, az egy szerepkonfliktus volt, tehát kétféle szerepem volt párhuzamosan, amik két munkakör, amik más-más hozzáállást kértek, más megoldási kulcsokat. Egyszerre voltam a közösségemben egy háznak a felelőse, illetve egy régiónak a felelőse, és másképp gondolkoztam, mint mondjuk azt, hogy középvezető, meg felsővezető, és az én főnököm is másképp gondolkozott dolgokról, tehát, és ez egy hozott egy olyan szerepkonfliktust, amit, tehát én egy magasabb szinten máshogy oldottam volna meg dolgokat, mint ugyan én, egy alacsonyabb szinten, és ez hát kerülhet az ember ilyenben, hogy más szerepből másként működne. Hát ez volt az utolsó csepp pohárba, de nyilván megelőzte ezt nagyon sok munka, meg különböző feladatok, és amikor már eléggé nem volt meg az a rugalmasság bennem, hogy észrevegyem, hogy ez a szerepkonfliktust, ami bennem van, azt hogyan lehetne kezelni, és gyakorlatilag hát úgy éltem meg egyébként ezt a helyzetet így képletesen, mint amikor egy húsdarálóba, így a két szerep között, mint egy húsdarálóval az embert ledarálják, és akkor én vagyok az az ember, aki éppen húsdarálóban van.
Hogy mi mindent csináltál, igen, sok feladatod volt, a budapesti háznak voltál az elöljárója, közben a régióhoz hozzátartozott Olaszország és Közép-Európa több országa is, tehát sokat utaztál, és közben még a doktoridat is írtad, tehát ingáztál Budapest és Róma között.
Igen, és még akkor volt a közösségemnek egy nagy szervezeti átalakulása, jogi és szervezeti átalakulása, így nemzetközi szinten, és annak az átalakulásnak a munkájában is benne voltam, így a legfelső vezetés szintjén. Tehát ezek adódtak össze. Ez önmagában is sok, tisztában vagyok vele. De mondom, ami még nehezebb volt, megint egy képet hoznék, hogy úgy éltem meg magam, mint egy ilyen hajóban, egyszerre lennék így a kapitányi hídon legfelül, aztán nem tudom, ott a normál tengerész, meg alul, akik a lőszhajóban rakják a szenet, hogy működni tudjon, és hogy ezek a fókuszváltások, azok voltak, amikben éreztem, hogy mentálisan az egész összegabajodik. Tehát ez nagyon messzire nézni, és nagyon közvetlenül közelre nézni, és ezeket a helyzeteket kezelni. Ez sokkal fárasztóbb volt, mint maga az a munka, amit az egyik vagy a másik kért, vagy mintha ez összeadódna. Tehát, hogy ezekről már azt elég jól tudom, hogy nem az a kérdés csupán, sőt, nem is az a kérdés, azt hiszem, hogy sokat dolgozunk, vagy kevesebb dolgozunk, hanem hogy mivel jár az, amit csinálunk, mert az tud ilyen felőrlő lenni. Önmagában az, hogy az ember, nem tudom, reggeltől estig dolgozik egy fókusszal, és este le tudja azt a munkát tenni, az önmagában nem annyira kritikus dolog, úgy gondolom. A kritikus dolog az az, hogy amikor ezek a munkák, amiket csinál, azok nem is összeadódnak, hanem hatványozottan kérik az érzelmi, mentális teljesítést. Ez ledarálja az ember.
Miközben volt lelki vezetőd, tehát volt segítséged, miközben egy szerető közösség vett körül, egy testvéri közösség. Ki jelezte, hogy itt baj van? Te vetted észre, vagy a többiek mondták?
Akkor tehát még a közösségem nem volt annyira művelt ezen a téren, hogy ezt így néven tudná nevezni, de jeleztek a társaim is, hogy valami nem stimmel, de nem igazán tudtuk, hogy mi. Csak azt láttuk, hogy azok a dolgok, amik annak előtte könnyedén mentek, vagy gördülékenyen, vagy kreatívan, rugalmasan, azok egyre jobban befeszültem, egyre kevésbé volt bennem ez a kreativitás, vagy könnyedség, úgymond. Úgyhogy a közösségem ilyen módon nem tudott pontos visszajelzést adni.
Mit láttak rajtad, hogy nincs jó kedved, ideges vagy, mindig fáradt vagy,
inkább azt,
beteg
hogy,
vagy?
Nem, inkább igen, tehát én nálam azt, hogy feszült vagyok, és egy ilyen túlzott felelősségvállalás, tehát egy ilyen, nem vagyok egy ilyen kontrollmániás ember, de volt egy pont, ahol már így, nem is az, hogy kontrolláltam, de hogy minden, miért felelősnek éreztem magam azért is, amit nem, és nem is értették, hogy most mit kell ebből akkor ugye csinálni. Nyilván például hazaérkeztem egy külföldi útról, az egyik nővértársamnak aki lesz én szakadása volt, hullafáradt voltam az utazás után, és mondtam, hogy milyen fáradtságban így feszültem, akkor én most azonnal megyek be a kórházba, és akkor mondták a többiek, hogy ne menjél, el van látva, jól van, pihenjél, majd bemész holnap. És akkor én ezen teljesen felháborodtam, hogy mondhatnak ilyet, hogy én azonnal nem menjek a kórházba. Ez most ugye nagyon, nagyon szépnek tűnhet, hogy az ember így felelős, meg szeretettel teli, de ezek például azok a jelek, hogy ez nyilván be is lehet akár menni a kórházba, de az a feszültségszint, az a fáradtságszint, és az a valóság, hogy tényleg nélkülem teljesen rendben volt. Tehát, hogy én nem tettem semmit hozzá az ő jó állapotához. Viszont én úgy éreztem, hogy olyan nincs, hogy én nem megyek be. És ezek azok a kis apró pontok, amik egy kimerülés esetében nem mérjük föl, hogy ez már, vagy már nem, vagy pont most nem az én dolgom, hanem most az én dolgom önmagamért és mindenki másért az lenne a legnagyobb jó, hogyha lefeküdnék aludni, és másnap kipihenten, nyugodtan tudnék kapcsolódni bárkihez, ahhoz is, aki beteg, meg a többiekhez is. Tehát, hogy ezek azok, amikor az ember már elveszti ilyen módon a józan érzékelését, hogy mi az ő dolga.
Igen, tehát van egy kifáradás, ami nem csak egy fizikai, hanem elsősorban nem is az, hanem egy idegi, egy mentális, egy szellemi kifáradás.
Így van. Tehát a kiégésben mindenképpen egy ilyen mentális kifáradás van. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert akkor a lelki kísérőm, ő maga pszichológus is volt, és ő volt az, aki nekem így jelezte, hogy ezt úgy hívják. Én nem tudtam, hogy ez ilyen van, meg vagy lehet, vagy mit jelent ez. És ő nagyon világosan is szembesített ezzel. Akkor se tudtam egyébként, mert a szavak, ugye, amikor az emberek ilyet mondanak, azok csak szavak, tehát hogy mi annak a mély tartalma, és mit kezdünk azzal, azért az még egy út, amire az ember ezzel szembenéz.
Tehát elméletileg nem voltál felkészülve rá, hogy van ilyen, és én is belekerülhetek, hanem csak, hogy belekerültél.
Így van, de egyébként azóta sajnos azt is látom, hogy nem egy olyan személlyel találkoztam, aki viszont fel van készülve elméletileg, tudja is, hogy mit jelent, de nem jut el addig, hogy ez a fáradtság, ez, és abból való kilépés, az igenis igényel egy olyan fajta változtatást, ahol el kell engedni dolgokat. Mert nem lehet anélkül. Tehát, hogyha mindent úgy csinálunk, mint annak előtte, akkor igazából ebbe a kiégés folyamatba egy életreben lehet ragadni. Nyilván ennek aztán lesznek szomatikus tünetei, akkor elkezdi a személy esetlegesen ezeket a betegségeket kezelni, de még, és akkor betegen hozza a kiégésnek az attitűdjét. Tehát ezt igazából, amíg élünk, addig tudunk energiavesztes állapotokat produkálni újra meg újra, és ez egyébként egy ilyen kinőheti magát, egy ilyen hát kvázi identitássá is, hogy én vagyok az, aki feláldozom magam, vagy én vagyok az, aki múlik minden a családba, egy közösségbe, egy munkahelyen, és tehát, hogy ebbe a szerepbe egyébként egész jó bele lehet ragadni.
És tegyük hozzá, hogy vannak élethelyzetek, amikor nagyon nagy megterhelésnek vagyunk kitéve. Mi most két szerzetes nővér vagyunk, és úgy beszélgetünk, de nyilván mondjuk egy anyaságban is ki lehet égni, ki lehet merülni, vagy egy betegápolásban, akár beteg gyerek, beteg szülő, beteg házastárs, ami évekig tart, és muszáj csinálni. Tehát nem kérdés, hogy most ezt kell-e, mert muszáj.
Így van, tehát az életállapotból fakadóan hát lehetnek olyan élethelyzetek, amit nem választunk. Nyilván az én tapasztalatomból kifolyólag tudok csak beszélni, hogy nagyon fontos megtalálni azt a szociális hálót, segítőhálót, ami támogatja a segítőt is, vagy hát akinek a dolga azt a betegembert, vagy azt a hozzátartozót támogatni. Tehát az szerintem egy ilyen első számú feladat, hogy azonnal segítséget kérjük. Pont tegnap hívott egy ismerősöm telefonon, és akkor mondta, hogy az édesapja sztrókos lett, és hogy sztrók kellett, és hogy gondoljuk át együtt ezt a helyzetet, mert hogy nem fogják sokáig bírni az ő támogatását egyedül. És akkor mondtam, hogy ez nagyszerű, hogy már most ezt kimondod, mert akkor most kezdjünk el gondolkozni azon, hogy mi az a szociális háló, ami megengedi, hogy ti édesapádat tudjátok támogatni, azt a szeretet, amit ti tudtok, és hogyan lehet felépíteni, és hogy ezt ne akkor kezdje építeni az ember, amikor már nem bírja. Tehát, hogy ez pedig nagyon bölcs dolog, hogy ezt így tudjuk, hogy egy nagyon kritikus élethelyzet, ami vélhetően hosszan tart, az hát fontos mindjárt ezt a segítségeket megkeresni, megtalálni, és ott is, amikor rajtunk van sok felelősség, megnézni, hogy mi a mi felelősségünk. Ez szerintem egyébként a legnehezebb, mert nyilván úgy éljük meg, hogy minden, akár minden rajtunk múlik, de azért a valóság az, hogy nem minden rajtunk múlik, nagyon sok minden múlhat rajtunk, és ezt megtalálni, hogy mi az, ami ténylegesen rajtunk múlik, mi a mi felelősségünk, és mi az, ami nem. És ezt gondolatilag is, és érzelmileg is ezt felépíteni. Sokszor arra gondolunk, hogy akkor szeretünk jól, hogyha így elfeledkezünk erről. Vagy elfeledkezünk.
Ha belehalunk, igen, ha teljesen felmorzsoljuk magunkat, és a kereszténység is adhat egy ilyen kicsit hibás, vagy nagyon hibás hozzáállást, hogy az a jó, ha belehalok. És Jézus erre hívna minket? Isten ezt várja tőlünk? Mert akkor már elszakadtunk a realitástól, amikor úgy akarunk segíteni, hogy belehalunk.
Igen, van, aki ezt felteszi, ezt a kérdést többször, hogy akkor ugye tanuljunk meg nemet mondani, meg hogy a határainkat tartani. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha az önátadásban tudnánk maradni. És ugye Jézus azt mondja, hogy nem elveszik tőlem az életet, hanem magam adom oda, és a mi felelősségünk, hogy megmaradjunk ebben az önátadásban. Ennek része adott esetben az a nemet mondás és az igen mondás, ezt is mindig kihangsúlyozom, hogy nem csak nemet kell megtanulni mondani, hanem azzal együtt tudnunk, hogy mire mondunk igent. Persze kell a határainkat is ismernünk, a saját határainkat, de hogyha abban gondolkodunk, hogy, tehát ha Jézussal együtt arra gondolunk, hogy nekünk az önátadás az az útunk, tehát hogy arra vagyunk meghívva, hogy önátadásban éljünk, szabadon és felelősen, és ehhez igen, kell enni, kell aludni, kell mozogni, kell érzelmileg töltekezni.
Kellenek barátok, kikapcsolódás, játék.
Igen, így van. Tehát ezek mind kellenek.
Természet.
Természet, így van. Ez nagyon fontos, amiket mondasz. Tehát ahhoz, hogy mi ezt az önátadást éljük meg, tehát ehhez, hogy adni tudjunk, ahhoz kell, hogy legyen energiánk.
Mi kellett neked az a több éves felépüléshez? Milyen eszközeid voltak? Mit csináltál? Hogy csináltad? Hogy jobban legyél, hogy felépülj? És mi az, ami utána más lett az életedben? Tehát nem visszavetted a régi működést, hanem egy újfajta működés lett.
Nekem nagyon szerencsés voltam, voltak eleve barátaim, egyébként őket fel is hívtam, és megkértem, hogy támogassanak, tehát hogy most tudatosan legyenek mellettem. Előtte ugyanis a sok feladat miatt csomó személyt is elhanyagoltam, de hogy mindenképpen érzelmi, szociális háló, ez nagyon fontos. Számomra nagyon fontos volt, hogy most is a sport, a mozgás, a művészetekhez való kapcsolódás, vagy a játék, ahogy említetted. Fontos volt az értelmes tevékenység, egyébként a kiégésem alatt is, tehát nagyon sokkal kevesebbet tudtam tenni nyilvánvalóan, mint normál működésemben, de akkor is fontos volt, hogy valamit csináljak, ami értelmes, ami túlmutat egy kicsit rajtam. Én akkor ilyen hetente vagy két hetente cigánygyerekekkel voltam egy délutánt, és rajzoltunk. Tehát valami, ami értelmet ad a napoknak, tehát megtalálni azt is.
És kik voltak a segítőid? A barátokon kívül voltak professzionális segítőid?
Abszolút, tehát volt pszichológus, tehát önismereti terápia, aztán fontos volt, nekem volt egy szakasz, amikor mozgásterápiában is voltam, tehát a gondolkodáson túl ez nagyon fontos szakasz volt. Volt lelkivezetőm, gyóntatóm, és aztán volt az a pont, amikor már úgy kicsit jobb állapotban voltam, akkor rájöttem, hogy vagyok én, ugye, akit a személyiségét meg kell dolgozni, és van egy rendszer, aminek a tagja vagyok, és hogy fontos lenne erre is ránézni, és akkor jött az életembe a szupervízió, hogy ránézzek arra a közösségre, arra a működésre, akár mint a kisebb közösségemre, akár a közösségre, mint az egyházra, hogy mi az a szervezeti kultúra, aminek a tagja vagyok, és hogy milyen sajátosságai vannak, ahhoz én hogyan tudok viszonyulni, akár alakító vagy alkotó módon is. Úgyhogy ez a rendszer szintű szemlélet is nagyon fontos volt. Én úgy fogalmazok, hogy tulajdonképpen mindent megkaptam, ami segíthet valakit ahhoz, hogy felépüljön. Ezért végtelenül hálás vagyok, és amikor már én jó voltam, akkor valószínűleg ez kicsit ez a küldetés tudat is, hogy ez a megelőzésnek a küldetésében lenni, az azért is megtalált, mert én magam megkaptam mindent. És valóban azt gondolom, hogy van egy alkatunk, tehát nyilván van egy pszichológiai alkatunk, azért a felelősség érzet, meg egyfajta perfekcionizmus az nem hagyott el engem, tehát ez úgy könnyen predestinál valakit arra, hogy kiégjen, ez azóta is, ezek nem változtak, hanem inkább azt tudom mondani, hogy megtanultam érzékelni azokat az állapotokat, energiavesztett állapotokat, amik természetesen most megtalálnak, és talán abban van jártosságban most jobban, hogy ezeket komolyan veszem, és van egy ilyen repertoár az életemben, ami változik, de mindig megvan, egy eszköztár, amihez tudok nyúlni akkor, amikor érzem, hogy ez a fáradtság érkezik, és nyilván ezzel, hogy van többféle dolog, tehát hogy ez egy nagyon nagy váltás, tehát nem az változott, hogy én más ember lettem, és most már annyira laza vagyok, meg annyira nem érdekelnek a dolgok, és akkor meg nem tud utolérni egy ilyen fáradtság, hanem inkább megtanultam ezzel az alkattal együtt élni. A kiégés, amiben vissza lehet csúszni simán, tehát ez nem, hogy az ember bárányhimlő túl van, és akkor ilyen már vele nem fog történni. Viszont ha valóban kijött és megtanult másképp működni, akkor ezek az energiavesztett állapotok, ezek nagyon jó indikátorok. Tehát akkor már nem úgy tekintek rá, mint egy ilyen vészharangra, hanem egyszerűen egy jelzőrendszerre, ami segíthet abban, hogy módosítsak. És ugye, ami megint egy nagyon erős tapasztalat, hogy akkor, amikor az ember kiégett, vagy amikor én kiégtem, akkor magam számára is nehézséget okoztam nyilván, meg a környezetem számára is. Tehát ezért azt hiszem, hogy az viszont egy nagyon erős tudás már, hogy tényleg akkor tudok adni kiszámíthatóan, tehát úgy, hogy támaszkodhassanak rá mások, hogyha én jó állapotban vagyok. Mert megtapasztaltam már azt, hogy nagyon-nagyon adtam, és aztán utána összedőlt a rendszer, és mások számára is úgymond, hát ez egy teher, meg magam számára is. Tehát egy önmagamért és másokért való felelősségtudat, mint ahogy hallani, nem változott, csak hogy mit kezdek ezzel, az változott.
Még menjünk oda-vissza egy kicsit, hogy te meg tudtál maradni a hivatásodban, mert sokszor az történik, hogy ha valaki kiég, akkor a hivatását is otthagyja, legyen az szerzetesség, papság, házasság, és akkor úgy érzi, hogy mindent ott kell hagyni, mert nem bírom tovább, és talán ha valami újat kezdek, akkor az életem is meg tud változni. De veled nem ez történt, szerencsére.
Igen, hát ez egy nagy kegyelem egyébként, azt gondolom, hogy nem ez történt, mert valóban a kiégésnek lehet egy olyan hozadéka, hogy az a közeg, amiben ez megtörtént, abban nem tud újat kezdeni. Tehát ugye ezek a környezeti hatások, adott esetben a személyközi kapcsolódások, ezeknek a bejáratott játszmák, vagy ki milyennek gondol, és én milyennek gondolom magam abban a relációban. Tehát nagyon nehéz ezekben megújulni. Nem lehetetlen, de ezt ki kell mondani, hogy nagyon nehéz ugyanabban a közegben. Ugyanakkor azt is ki kell mondanunk, hogy önmagában a váltás, tehát hogy kilépek és máshol vagyok, ugyanazt tudom produkálni. Tehát ez egy kettős helyzet, hogy nehéz, de ha elmegyek, attól még nem fog semmi sem megváltozni. De ezért én mondom, annak vagyok a híve egyszer a megelőzésnek, illetve annak, hogy ha valaki ugyanott abban a közegben szeretne maradni, akkor hát nagyon mélyre kell ásnia, mert hogy egyszerűen át kell rendezni a kapcsolatokat. Amikor a közösségemben én már kezdtem felépülni, és akkor újra rendeződtek hogyan szoktuk ezt együtt, vagy én mit szoktam egy bizonyos kérdésre mondani, vagy hogy szoktam viszonyulni. Ez az egész közösségnek egy új tanulás volt. Úgyhogy igen, azt is ki kell mondani, hogy nem csak a személy, tehát hogyha ott maradunk, ahol voltunk, ahhoz szükséges, hogy a környezet is megtanulja új módon a személyhez való viszonyulást, tehát hogy ez egy közös munka, úgyhogy én ezért nyilván nagyon hálás vagyok a közösségemnek is, hogy együtt tudtunk változni.
Nagyon ügyetlenek vagyunk mi mai emberek a pihenésben. Általában dömpingszerűen csináljuk a munkát, meg a különféle feladatainkat, és akkor reméljük, hogy majd hétvégén valahogy kialszom magam, vagy jön a nyári szabadság, ugye most pont nyár van, és akkor majd a nyári szabadság arra lesz, hogy ott a tengerparton úgy kipihenem magam, hogy akkor minden problémám elmúlik, és egy újabb évet kezdhetek ugyanúgy, mint a tavalyit. Menjünk vissza egy kicsit a Biblia elejére, a Teremtés könyvére, hogy Isten hogyan teremtette meg a földünket, azon az embert, miféle bölcsességgel, miféle mértékekkel, és mire tanít minket az, hogy a hetedik napon megpihent, és ez a teremtésnek a része. Hallottam nemrég egy előadást tartottál, ahol volt egy ilyen nagyon jó elmélkedős rész, összekapcsolva a Teremtés könyvének ezt a legelejét a mai ember valóságával.
Igen, a Teremtés könyve, amikor nagyon-nagyon szeretem, tehát én így el tudok időzni ott az első lapokon, a Szentírás első lapjain évekig. Nyilván nem úgy kell ezt olvasnunk, ezeket a lapokat, mint egy természettudományos művet, hogy ez most akkor a teremtés az pont 7 nap alatt történt, így a Jóisten 7 nap alatt egy 168 óra alatt megalkotott itt mindent, tehát ez egy szimbolikus nyelv, és egy szimbolikus tartalmak vannak benne. Ugyanakkor, ha így merjünk így belehelyezkedni ebbe a képi világba, és ennek a szimbólumrendszernek az üzenetébe, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok választ kapunk, vagy segítséget, vagy akár támaszt arra, hogy hogyan működjünk mi abba a világba, ami ugye előbb volt, mint mi. Ez egy nagyon fontos, mert ugye a mi életünket azért úgy működünk, hogy mégiscsak az a legfontosabb, ami éppen velünk történik, az a teher, ami a vállunkra nehezedik, annak a súlyát érezzük, ami nem nehezedik a vállunkra, annak nem érezzük a súlyát, és azért ilyen módon vagyunk berendezve, a fókuszunk, a figyelmünk azért nem feltétlenül úgy magunk körül forog, hogy csak így a saját kis egón körül, de a körül, a virág körül, ami bennünket éppen körülvesz. És egyszerűen, ha kinyitjuk a Szentírást, és így olvassuk az első lapjait, akkor látjuk, és megengedjük azt, hogy hát még mielőtt én lettem volna, vagy egyáltalán az ember lett volna, mi minden már megtörtént. Vagy amikor én megérkezem erre a teremtett világban, vagy mi emberek megérkezünk, és egyébként, ha most a természettudományos megközelítést nézzük, akkor is így van, akkor hát ugye év milliárdok telnek el itt ebben a világban. No, és akkor hogy foglalja ezt össze nagyon röviden egyébként a Szentírás? Hát úgy, hogy először van egy káosz, egy átláthatatlan valóság. És Isten, amikor elkezdi a teremtést, akkor először szétválasztja a világosságot és a sötétséget. Tehát úgy kezdődik a teremtés, hogy ilyen szétválasztások vannak. De a szétválasztás az nem azért van, hogy ezeknek a dolgoknak az egysége megtörjön, hanem azért, hogy beazonosítható legyen az a világ, amiben vagyunk. Ugye az első lépés ez a sötétség és világosság kérdése. Aztán van egy ilyen vertikális tengely, a fönt és a lent, ugye a felső vizek, alsó vizek. Megteremtődik az a közeg, ami későbbiekben támogatja, hogy tájékozódjunk. A vizekben előkerülnek a szárazföldek.
Mindig van egy olyan ritmus, hogy lett este és lett reggel, tehát mindig van egy nap, aminek van eleje és van vége.
Igen, lett este és lett reggel, tehát mindegyiknek van egy ritmusa, és közben Isten mindegyikre kimondja, hogy és látta Isten, hogy ez jó. Tehát aztán megérkeznek majd a csillagok. A csillagok pedig abban segítik a világot, hogy ott is az idő dimenziója megjelenik, a rendezetté válhat az idő. És később, tehát hatodik napon érkezik meg csak az ember, és ez mind-mind megelőzi. Tehát mi egy olyan világba érkezünk, amit nem mi teremtettünk, nem mi találtunk ki, viszont a törvényszerűségeit, azokat felfedezhetjük. Nem olyan régen meghívtak bennünket egy tréninget tartani, idő-energiagazdálkodás témában, és akkor mondta egy nagyon magasan kvalifikált úr, hogy hogy hát időt kéne szaporítani. És mondtam, hogy hát ez nagyon érdekes ez az igény, mert ugye ez a 24 órás ciklus, ez azért nem egy új keletű dolog, tehát mi változott? Az lenne a megoldásokkal, abból több lenne, vagy egyszerűen ez a megoldás az, hogyha a valóság, ami körülvesz bennünket, ahhoz tanulunk meg valami élhető módon viszonyulni. No, és amikor megjelenik az ember, ez a hatodik nap, és mondhatnánk, hogy akkor itt most már minden be van rendezve, vannak növények, állatok, emberek, idő, tér, és akkor nincs vége a történetnek, hanem van még egy hetedik nap. És ez a hetedik nap, ez az, amikor Isten befejezi a művét, és megpihen, és ez nagyon izgalmas, hogy mit csinál Isten, amikor megpihen. A Szentírásban látjuk azt, hogy befejezi, abbaadja, megáldja, és megszenteli. Azt is mondhatnám, hogy ez nem egy nap, hanem ez egy minőség. Ezt a minőséget ezt megélhetjük úgymond bármelyik napon, de azért az nagyon fontos, hogy egy ilyen, legalább egy ilyen hétnapos ritmusban megjelenjen ez a minőség az életünkben. Mit csinál Isten, amikor hetedik nap minőségét mutatja be számunkra, és akkor befejezi, az azt is jelenti, hogy nem foglalkozik vele tovább. Ugye nekünk sokszor az úgy fejezzük be a dolgokat, hogy abba hagyjuk, de közben még megy tovább, pörög bennünk. Akarunk rá a dolgokra hatni. Most ez a befejezés a hetedik nap minőségében az az, hogy befejeztük és el is engedtük. És utána ott van a megszenteli, előtte még ott van a megáldja, és az áldás, ez mindig az élet fakadásához kapcsolódik, az isteni minőséghez. És itt az áldásban oda kapcsolódunk a Teremtő Isten jó akaratához, élet erejéhez, és hozzá kapcsoljuk tulajdonképpen magunkat és mindazt, ami ránk van bízva. És a megszentelés pillanata pedig a mi részünkről, hogy kapcsolódunk abba, hogy ezek a dolgok hozzátartoznak, hogy mi gondozhatjuk, ápolhatjuk, de igazából az Istenhez tartozik az életünk és minden élet. Tehát, hogy ez a hetedik nap minősége, az lehet, egyébként lehet egy óra egy adott héten, lehet egy elfoglaltság, egy cselekvés, tehát nem feltétlenül arról beszélünk, hogy ülünk és nem csinálunk semmit, hanem hogy belépünk ebbe a minőségbe, ami megengedi a megállást, az elengedést, az áldást Isten jelenlétének, a befogadását és átadását a dolgoknak.
És a szemlélést is, és annak az isteni szónak a befogadását is, hogy látta Isten, hogy mindez nagyon jó, amit alkotott. Tehát magunkével tenni, befogadni a szívünkbe ezt, hogy Isten azt mondja, nagyon jó.
Így van. Ezt nagyon köszönöm, hogy ezt hozzátetted, mert ez a koronája az egész hetedik napnak, hogy ebbe a jóba, ami Istenből fakad, abba hát visszajelzzük, és kimondjuk, hogy nagyon jó a létezés. Tehát igen, mondunk tulajdonképpen a létezésre ezzel a cselekvéssel. Magunk mögött hagyva egy kicsit a cselekvésnek a logikáját, és kimondva az igent a létezésre, aminek a forrása maga Isten.
Nagyon köszönöm a mai beszélgetést, a régebbieket, és az ezután jövőket is.
Én is köszönöm, és nagyon szép nyarat kívánok mindenkinek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.